Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ahogy már többször említettem, húsvét második vasárnapja, vagy helyesebben feltámadás ünnepe utáni második vasárnap, a jó pásztor vasárnapja. És azt gondolnánk, hogy most valami nagyon kedves, nagyon szép ige lesz előttünk, talán olyan, mint az oltár ége, amikor Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor. És ehelyett Ezékiel próféta könyvéből a 34. fejezet első 16 verse lesz az alapige, ennek az a címe, hogy ítélet a hűtlen pásztorok felett. Ebből a nem túl könnyű, nem túl szép igéből kell megértenünk azt, hogy ezen a mai vasárnapon mit üzen nekünk, mindannyiunknak az élő Isten. Így hallgassátok meg tehát, kedves testvéreim, a mai igehirdetési alapigét, hogy megírva találjuk Ezékiel próféta könyvében a 34. fejezet első 16 versében a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia, prófétálj Izrael pásztorairól. Prófétálj és mondd meg a pásztoroknak, így szól az én Uram az Úr. Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéreket levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszórodtak, mint akiknek nincs pásztoruk. Mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszórodtak. Tévejgett nyájam minden hegyen és minden magas halmon. Szétszórodott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána járjon, nincs, aki megkeresse. Ezért ti, pásztorok, halljátok az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, mivel prédává lett a nyájam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora, pásztoraim nem jártak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették, ezért ti pásztorok halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Mert így szól az én Uram az Úr, majd én magam keresem meg a juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak, egy felhős, borús napon. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Jó tanyájuk lesz, ott heverésznek és kövér legelőn legelésznek Izrael hegyein. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet, így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Amen. Kedves testvéreim, mi ez az ige, így jó pásztor vasárnapján? Látszólag egy kemény dorgálás és kemény ítélet a lelkészek felett. Bizonyára a Magyarországi Evangélikus Egyház több templomába ezekben a percekben többen összedörzsölik a tenyerüket, és arra gondolnak, hogy na végre hallunk egy jó kis dorgáló igehirdetést a lelkészek bűneiről. Na végre erről is lehet beszélni. Nem tagadom, hogy meg lehetne ezt tenni, hiszen sajnos ilyen dolgok is vannak. Természetesen rengeteg a becsületesen, tiszta szívvel, élő hittel, nehéz körülmények között dolgozó és szolgáló lelkész, de sajnos vannak olyanok is, akik valóban nem méltóak az elhívásukra. Ma délelőtt mégsem ezzel fogunk foglalkozni, mert ez az ige, ha erről szólna, akkor Anyaszentegyházunk nem gyülekezet elé hozta volna igehirdetési alapigeként, hanem egy lelkész konferenciára. De valami több van ebben az igében. És nem pusztán nem azért erről lesz szó, mert nem is való mindez egy szószékre, nem pusztán a mundér becsületeinek a védelme miatt, hanem azért, mert ebben az igében valóban sokkal többről van szó. Nézzük a környezetet. Nézzük, mikor született ez az ige. A népnek a felső rétege a babiloni fogságba került a Kebár folyó partjára, ott élnek már 12 esztendeje Ezékiellel együtt. Tehát Ezékiel fogságban van Babilonban. Nem Izraelbe történik ez a profécia. És egyik nap egy hírnök érkezik Izraelből, Jeruzsálemből, egy nagyon fontos információval. 4 hónap volt körülbelül az út, 4 hónapja indult el ez a hírnök, megérkezik, és ezt a hírt hozza. Fogságunk 12. évében, a 10. hónap 5-én egy menekült érkezett hozzám Jeruzsálemből, és ezt mondta, elesett a város. Ennyi az üzenet. Jeruzsálem elesett. Mindennek vége. Ezékiel hosszú ideje nem prófétált, nem szólalt meg. És ez a hír, ez valahogy elindít benne valamit, az Úristen újra megragadja őt, és ezt olvassuk. Az Úr pedig már a menekült megérkezését megelőző estén megragadott engem, de reggel megnyitotta a számat, amikor a menekült hozzám érkezett. Megnyílt a szám, és nem voltam már néma. Ezékielnek megnyílik a szája, és elkezd beszélni. És ez a beszéd következik utána a 34. fejezetben. És mi ennek a beszédnek a célja? Az, hogy azt mondja az Isten, nézzük meg, mi történt. Nézzük meg végre őszintén, hogy miért tartunk itt. Nézzünk végre szembe azzal, hogy miért bukott el Jeruzsálem, kik a felelősök ezért, és vonjuk le már végre a megfelelő konzekvenciákat. Milyen fontos dolog ez? Tanulni az elkövetett bűnökből, hibákból, és levonni a konzekvenciákat. Nagyon hiányzik ma mindez. Nagyon hiányzik az, ami Jézus életében megvolt, amikor azt mondta egy bűnös nőnek, hogy eddig rosszul tetted a dolgaidat, vondd le a konzekvenciákat, változz meg, menj el és többé ne vétkezz. Ő a saját életében nézett szembe azzal, hogy mi az, amit elrontott. És mert újat kezdeni. Itt egy egész népnek kellett szembenézni azzal, hogy miért történt ez a rettenetes dolog, hogy végleg elesett a főváros. Tegyük föl magunknak a kérdést, mikor álltunk meg utoljára így az Isten színe előtt? Őrült módjára rohanunk, és bizony ugyanezt a hibát követjük el. Tegnap az ifjúsági órán mondta el egy fiatal, hogy annyi minden lenyomja az embereket, annyi fronton kell az embernek harcolni a megélhetéséért, nincs megállás, nincs gondolkozás, nincs önmagunkra figyelés. Nem nézzük meg ezeket a folyamatokat az életünkbe. Nincs egy olyan, amikor megállunk, vagy megállít minket az Isten, és azt mondja, hogy állj meg és gondolkozz el. Mert lehet, hogy már rég rossz úton halad az életed. És lehet, hogy eljutsz oda, hova a gazdag ifjú eljutott, hogy amikor Jézus Krisztus személyesen állítja meg és megszólítja őt, akkor már annyira kemény a szíve, annyira hozzánőtt a pénznek a szeretete, hogy szomorúan otthagyja Jézust. Lehet, hogy korábban még volt benne fogékonyság, de eljött ez az idő is. Nézzük meg, mi is a saját életünket. Nézzük meg a gyülekezetünk életét. Lemerjük-e vonni a konzekvenciákat? Megmerjük-e nézni azt, hogy az utóbbi időben milyen folyamatok voltak? Melyik azok az alkalmak, amelyek kiüresedtek? Hogy áll a saját lelki életünk? És merjük-e azt mondani, hogy igen, ez jó volt, igen, itt változtatni kell. Itt máshogy kell csinálni a dolgokat. Én azt gondolom, hogy az evangélikus egyházban egy óriási gond az, hogy félreértjük a felelősségnek a kérdését. Rosszul állunk hozzá, félünk követelni, új irányt szabni, mert azt gondoljuk, hogy ez szeretetlenség, pedig éppen mást a rosszban benne hagyni, az a szeretetlenség. És az ige azt mutatja nekünk, hogy az Isten nem félt a számonkéréstől. Sőt, az Isten a hitélet egyik részévé tette a számonkérést. megállított embereket, szembesítette őket. Gondoljunk arra, amikor a feltámadott megkérdezi Pétert, akivel 3 évig együtt volt, hogy Péter, szeretsz te egyáltalán engem? Kezdjük újra ezt az egészet. Gondolkozzunk el újra, mert látod, ez hova vezetett. Álljunk meg újra, és kezdjünk el együtt gondolkozni. Igen, Isten nem fél a számonkéréstől, és kész velünk együtt kijavítani a hibákat. Igényben pontosan ez történik. Az Isten pontról pontra felsorolja a hibákat, a bűnöket, és elmondja a folytatáshoz szükséges feladatokat. Tudja, hogy kaptunk feladatokat, kaptunk erőt, kaptunk tehetséget, és igenis számon kérhető a mi életünk, a döntéseink, de a gyülekezet vezetése, gyülekezeti élet vezetése is. Gondoljunk Jézusnak a talentumok példázatára. Amikor Jézus a példázatban kiosztja a talentumokat az embereknek, hogy folytatódik? Hosszú idő múlva azonban megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Mi ebben a különös? Mi a különös abban, hogy az Isten megszólít minket, gyermekei leszünk, de ezzel együtt járnak feladatok is. És olykor az Isten rákérdez, hogy hogy állsz te ezekkel a feladatokkal? Az én akaratom szerint végzed? Úgy, ahogy én szeretném? Számon kérés tartott, nincs ebben semmi különös. És mentek is oda az emberek elé. 5 talentumot kaptam, 5-öt nyertem. 2-t kaptam, 2-t nyertem. Még jön az utolsó, még azt mondja, hogy elástam. Pedig tudom, hogy te jogosan kérsz számon engem. Igen, az Isten olykor számadást tart velünk, és rákérdez, hogy minden rendben van-e. Készek vagyunk-e felismerni és elismerni hibáinkat, vagy buta módon görgetjük ezeket tovább önmagunk előtt. Alapigényben Isten felteszi a kérdést, miért bukott el Jeruzsálem? És a válasz egyértelmű, a pásztorok bűnei miatt. Isten a bukás után ezt a kérdést teszi fel. Miért történt mindez? És amikor a választ keresi, akkor rámutat a népvezetőire. Ma már pásztorok alatt elsősorban lelki pásztorokat értünk, de Ezékiel korában ez egészen máshogy volt. Az isteneket és a királyokat már a régi időben is pásztoroknak nevezték. Hammurapi így nevezte magát, én pásztor vagyok, az Istennek azért rendeltek a királyságra, hogy a gonoszt kiírtsam. Abban az időben pásztor alatt értették a népnek a vezetőit, a vezető elitet, a királyt, a kancellárt, a vezetőket és a papokat is, de a papoknak akkor másfajta funkciója volt, mint ma a lelki pásztoroknak. Nézzük meg teológiailag, hogy ezeknek a vezetőknek mi lett volna a feladata Izrael népének az életében. Mert jól tudjuk, hogy az Úristen az embernek ad kötelességeket is, és ad jogokat is. Ezeknek a pásztoroknak voltak kötelességei, és voltak jogai. Izrael földjén, akinek kevés állata volt, és nehéz körülmények között élt, azok maguk őrizték az állataikat a mezőn, vagy fiaikkal, lányaikkal őriztették, nagyobb nyáj esetén a tulajdonos pásztort fogadott. És mi volt a pásztor feladata? Hogy a gyenge juhokat több táplálékkal etesse, a betegeket gyógyítsa, a törött végtagokat bekötözze, vihar vagy vadállat támadása miatt szétszorodottakat visszaterelje, az elcsatangoltakat megkeresse. A pásztor dolga volt legelőt keresni, itatáshoz vezetni az állatokat. Meg kellett védeni a nyájat a vadakkal és a tolvajokkal szembe, ezért a pásztoroknak volt botja vagy volt parittyája. És az elveszett, elpusztult állatokért bizony kártérítéssel tartozott, és el kellett számolnia. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a pásztornak voltak jogai is. A nyájnak egy része őt illette meg. Szabad volt a nyájból részesednie, azonban a juhoknak a nyírása már a gazda jelenlétében történt meg, a pásztor nem vághatott csak úgy le állatokat saját fogyasztásra vagy saját hasznára. És Isten a bukás után azt mondja, hogy Izrael népe, itt voltak a pásztorok, nézzük meg, hogyan teljesültek a jogok, és hogyan teljesültek a kötelességek. És elmondja, hogy a jogok azok maximálisan érvényesültek, és ez nem is baj. A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövérjét levágtátok, nincs is ezzel gond, mert ezt lehet tenni. De mi van a kötelességekkel? A nyájat nem legeltettétek, a gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg. Hát itt van a nagyon nagy baj, kedves testvéreim. És a saját életünkre nézünk, akkor lehet, hogy nálunk is itt van a baj, hogy vannak kötelességeink, és vannak jogaink, és az egyikkel élünk, a másikkal nem. Azt gondoljuk, hogy Isten gyermekeként nekünk rengeteg jogunk van, olykor még arra is, hogy számon kérjük az Istent, hogy miért tett bizonyos dolgokat, de a kötelességek oldalán szinte alig van valami. És egyszer csak megjelenik az Isten, és mit csinál? Számon kéri a saját nyáját, amelyik az övé. És itt van a gond. És ezért szigorú az ítélet a pásztorok felett. Nem azért, mert egy-egy bárányt nem találtak meg, nem az a vád ellenük, hogy néha rossz döntést hoztak, pedig nagyon akartak jól dönteni, de mégis rossz legelőt találtak. Nem az a baj, hogy a legnagyobb jó szándékuk ellenére is egy-egy bárányt elragadott a farkas, hanem az, hogy tudatosan pusztították a nyájat. Hogy szinte semmit nem tettek meg abból, ami a kötelességük lett volna. Mennyire kemény ez az ítélet, amikor azt mondja az Isten, hogy a pásztorok szájából ragadom ki a nyájat, mert úgy viselkednek, mint a farkasok lennének. És a nép ilyenkor Istenhez kiállt, és mennyire szép Jézusnak a képe, amikor ezt olvassuk Máté evangéliumába, amikor Jézus meglátja a sokaságot, megszánja őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Kedves testvéreim, most innen két úton mehetnénk tovább. Egyrészt beszélhetnénk a mai pásztorokról, az ószövetségi értelemben. Beszélhetnénk arról, hogy mi a politikai vezetők felelőssége, mi egy-egy nagy vállalat vezetőjének a felelőssége, hogyan terelgeti az a saját népét, akár egy országot, akár egy munkatársi közösséget. Beszélhetnénk arról, hogy akár egy-egy lelkésznek mi a felelőssége. Ezek is fontos témák lennének. De ma, Jó Pásztor vasárnapján azt nézzük, hogy nekünk mi a kötelességünk és mi a felelősségünk. Mert van egy fogalom, ami nagyon-nagyon fontos, ez az egyetemes papság fogalma. Luther Márton óta, inkább már Jézus Krisztus óta él ez a fogalom, azt jelenti, hogy mindannyiunknak van pásztori feladata. És most azon kellene mindannyiunknak elgondolkodni, hogy én, mint pásztor, mint Isten gyermeke, akár egy éve, akár 10 éve, akár 30 éve, hogyan pásztorolom azokat, akik körülöttem élnek a különböző közösségekben. Hogyan teljesítem az Istentől kapott feladatomat. Mit mondanék akkor, ha az Isten engem kérne számon? Hogy itt az idő, számolj el a nyájjal, számolj el a talentumaiddal. Lehet, hogy a te nyájadban csak egyetlen bárányka van. Lehet, hogy az Úristen nagyobb közösséget bízott rád. De ezzel el kell számolnunk. És ez egy nagyon komoly felelősség. Az evangélikus egyház azt tanítja, hogy Isten előtt nem jelent külön lépcsőfokot a lelkész, nem egy ilyen külön rang vagy hatalom. Egyetlen egy dolog más a lelkésznél, azon túl, hogy más a hivatása, hogy más a felelőssége. Nagyon komolyan kell venni Jakab apostolnak a szavát, aki ezt mondja, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, és itt nem az iskolai tanárokra gondolt, hiszen akkor még ez nem is nagyon volt, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Ezzel együtt kell élnie egy lelkésznek, ez egy csodálatos és nyomasztó felelősség, aminek én is rendszeresen kiteszem magam, és ennek a fényében én is megvizsgálom az életemet, hogy milyen pásztor vagyok én. Hogy ez egy adott döntés, ez valóban a jó pásztor előtt megszületve született, vagy más dolgok voltak, amik talán mozgatni akartak. Igen, ezzel együtt kell élnie egy lelkésznek, de most arra hív fel minket az Isten, hogy mi magunk is legyünk bátran pásztorok. Ha ránk bízottaknak valami gondja van, sérelme van, fájdalma van, akkor tudjuk őket pásztorolni, tudjuk őket erősíteni. Röviden hagy hozzak elő 3 ilyen közösséget. Az első a család. Lelkészként, olyan lelkészként, aki igyekszik jó pásztorként eljutni a nyáj tagjaihoz, megismerni őket, Pontosan tudom azt, hogy az itt ülők között is milyen sokan vannak, akiknek pásztorként kell viselkedniük a saját családjukba, és gyakran ez nagyon-nagyon nehezen megy. Mert akit vezetniük kell, akit vigasztalniuk kell, azzal talán nagyon nehéz szót érteni, azt nagyon nehéz megszólítani, azt nagyon nehéz Isten felé terelgetni. Gondolkoztunk-e már azon, és hagy erősítsem meg most ezt mindannyiunkba, van egy ilyen felelősségünk. A családban, pásztorként. De milyen nehéz ma megszólítani egy unokát. Milyen nehéz megszólítani egy gyermeket, aki talán 15-20-25 éve hiányzik a templompadból, az édesapja vagy az édesanyja mellől. Milyen nehéz feladat ez. De ma ezt újra a szívünkre helyezi az Úristen, és újra rákérdez, milyen pásztor vagy te otthon? Mindannyian érezzük, hogy itt már tényleg nem pusztán lelkészekről van szó. Luther a családfőt tartotta egy-egy közösségnek a lelkészének, saját családjának a lelki vezetőjének. Megvan-e bennünk ez a fajta felelősség? Gondoljuk végig azokat az embereket, akik körülöttünk élnek. Mennyiszer szólunk nekik Isten igéjéről? Hogyha nézünk egy tágabb közösséget, a gyülekezetet, akkor ugyanez elmondható, hogy vannak itt most nagyon sokan, akik talán éppen az otthoni pásztori feladatok miatt megfáradva vannak itt közöttünk, elkeseredve, terheket hordozva. Lehet azt mondani, hogy pusztán a lelki pásztor feladata, a másik lelki erősítése és vigasztalása. Ugyanígy mindannyiunk feladata. És arra gondolok, hogy csak az elmúlt héten volt 4 temetés. Ha csak arra gondolok, hogy 2 család emlékezik hozzátartozóra, akkor látjuk, hogy milyen komoly feladataink vannak. Lehet, hogy nem is kell messzire nézni, csak pár méterre magunk körül, és meglátunk olyan báránykákat, akiknek nagyon nagy szüksége lenne a vigasztalásra. Nagyon nagy szükség lenne, hogy mi megszólítsuk őket. És a családon és a gyülekezeten túl mindannyian kaptunk egy még tágabb környezetet, mert túlmegy ez a felelősségünk a templomfalon, ott kinn is vannak emberek. Valakit nekünk ott is pásztorolni kell. Munkatársi közösségbe, lakóközösségben, ott vannak ezek az emberek. És vegyük észre azt, hogy szüksége van az embereknek, sőt, úgy mondom, vágyódnak a lelki gondozásra. Nem egyszeri élményem az, hogy emberektől, talán egy picit felszínesen megszokásból megkérdezem, és hogy vagy? És 3/4 órán át, fél órán át jön a szomorúság, a panasz, a vigasztalás utáni vágy. Gondoljunk bele, miért ennyire elterjedt ma az, hogy emberek különböző tévéműsorokban beszélik ki magukból a fájdalmat. Miért elterjedt az, hogy emberek különböző lelki gondozókhoz, pszichiáterekhez járnak, mert ott van a vágy, hogy ezt már nem bírom tovább, ez feszít, hallgasson meg valaki, adjon már útmutatást valaki, mert nem bírom tovább. És tud-e jobb útmutatást valaki mondani más, mint aki magával az Istennel tud kapcsolatot teremteni? Tudunk-e ennél többet mondani? Senki nem tud, de ez ránk van bízva. Itt vagyunk most kicsiny kis pásztorokként, akiknek az a feladatuk, hogy kimenjenek és erősítsék az embereket. Ne hagyjuk, hogy egyedül maradjanak. Ne hagyjuk, hogy átéljék, hogy villámcsapás miatt, sötétség miatt, vihar miatt szétszaladtak. Talán egy gyászeset, egy haláleset csapott bele az életükbe. Talán rémisztő farkasként anyagi problémák vannak, hogy bármi más. És mi pásztorként csak nézzük, hogy ilyetten sírva szaladgálnak. Merjünk odalépni, merjük megszólítani őket. És tudom, hogy ez a feladat ijesztő, és tudom, hogy most eszünkbe jutottak talán arcok és nevek, és azt mondjuk, hogy nem megy, nagyon nehéz. Ezért van szükségünk az igazi jó pásztorra. A mai vasárnapnak ez a pontos neve, Misericordia Domini. Mi ezt jó pásztor vasárnapnak fordítjuk, de ez a szó alapvetően könyörületességet, irgalmat jelent. Azért tudunk mi könyörületet és irgalmat vinni az emberek közé, mert van egy irgalmas Istenünk. Hagy olvassam el még egyszer azt, amit hallottunk az oltár előtt. És képzeljük el Jézus Krisztust, ahogy ott áll, elmosolyodik, önmagára mutat, és azt mondja, én vagyok a jó pásztor. És a jó pásztor életét adja a jókért. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Kedves testvérem, ha talán emberek nem is szólítanak meg téged, úgy érzed, hogy emberek nem is törődnek veled, akkor is van egy pásztorod, maga Jézus Krisztus, a jó pásztor, aki pontosan tudja, hogy mi van a szívedben, aki a legsötétebb veremből is ki tud húzni téged, aki el tudja venni minden félelmed, minden szomorúságod, aki gyászodban meg tud vigasztalni. Azért, mert annyira szeretett téged, hogy életét adta oda. Ilyen pásztorunk van. Tőle kell tanulnunk, benne kell megerősödnünk, hogy rólunk egykor találkozunk az élő Istennel, és ő számon kér minket, akkor ne ilyen szomorú bizonyítván legyen kiállítva, mint erről az ókori pásztorokról. Isten nem azt várja tőlünk, hogy tökéletes pásztorok legyünk, még egyszer mondom, hanem azt, hogy lehető legjobb tudásunk szerint megtegyünk mindent. Így vigasztaljuk egymást, és így vigasztaljon minket az igazi jó pásztor, Jézus Krisztus. Amen. Úr Jézus Krisztus, ha most lenézel ránk, akkor talán ugyanazt érzed, amit régen, hogy megszánsz minket, mert elgyötörtek és elesettek vagyunk, mint a juhok pásztor nélkül. Urunk Istenünk, bocsáss meg azt, hogy gyakran nincs erőnk a saját bajaink miatt másokat pásztorolni. És bocsáss meg azt, hogy nem veszünk észre téged, aki jó pásztorként kopogtatsz a mi szívünk ajtaján. Urunk Istenünk, kérünk, erősíts minket, adj őszinte szembenézést önmagunkkal, és adj új kezdést te veled. És különösen kérjük a te vigasztalásodat azokra, akik gyászolnak vagy emlékeznek, és úgy hordozzák a gyásznak terhét, ott, hogy magukkal vigyék ezeket a szavakat, a te szavaidat. Én vagyok a jó pásztor. Jó pásztorként kísérj el mindannyiunkat otthonunkba, és adj erőt vezetni, oltalmazni a ránk bízottakat. Amen.